Édesatyánk, drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ma újra együtt lehetünk hozzád tartozókként, a te népedként keresve a te üzenetedet, sóvárogva a te akaratodat, és kérve az engedelmesség lelkét, mely nélkül képtelenek vagyunk megtenni mindazt, amire te bátorítasz bennünket. Adj most nekünk nyitott fület, amely meghallja üzenetedet, te szólj a mi szívünkhöz, hogy meginduljon azon, amit üzentél, hogy a mi életünk átformálódhasson arra a mintára, a szerint a terv szerint, ami szerinted jó és helyes. Mi áldunk és magasztalunk, mert bízunk a te ígéretedben, hogy közöttünk leszel, ezért kérjük, te adj nekünk egy akaratot, hogy ígéreted szerint megélhessük jelenlétedet. Amen. Kedves testvérek, a Rómabeliekhez írott levél 12. részéből olvasok igét ma este, Róma 12-ből a 17-től a 21. versig. Az idézett helyen a következő képpen szól hozzánk Isten igéje. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie. Ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Eddig Isten igéje. Ma esténk témája vagy mottója, átformál a győzedelmes. Az az ige szakasz, amit Pál római leveléből alapigéül jelölt a sorozat, azt gondolom a normálisan gondolkodó ember számára meghökkentő, és az első, ami eszünkbe jut, hogy nem, erre én képtelen vagyok, nem életszerű, nem észszerű, nem normális elvárás. Mégis akkor, amikor Isten igéjét keressük, nem azokat a szövegeket találjuk ott, amiket szeretnénk ott találni, hanem ott azok vannak, amik Isten szerint fontosak, amik Isten terve szerint lényegesek, amik azért jók és helyesek, mert Isten tudja, hogy erre van szükségünk. Ki az, aki ilyen hihetetlen dolgokra szólít fel bennünket ma este? Pál írta, és jogosan vette a bátorságot, hogy ilyen meghökkentő parancsot, gondolatot közvetítsen felénk. Azért, mert Pál tudta jól, mit jelent Saulusként élni, és tudta, mibe kerül, hogy átformálja őt a Mester. Jézus Krisztus a győzedelmes. Saulus olyan volt, mint amilyenek mi legtöbben, jót akart. Sőt, meg volt róla győződve, hogy amit tesz, az kifejezetten jó és Istennek tetsző. Mégis, amit tett, nem Isten szerint való volt. Azt olvassuk az ő történetét feljegyző apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, hogy egy napon öldökléstől lihegve indult egy jó tett megvalósítása érdekében. Úgy, mint sokan ma, akik úgy gondolják, hogy meg kell ezt a világot reformálni, és azon a módon kell azt tenni, ami az ő szemükben jó. Saulus jót akart, de mint kiderült, Krisztus ellen hadakozott. Nem tudta. Teljes szívével, teljes energiájával tette azt, amiről azt gondolta, hogy jó. Én nem tudom, hogy akik itt ma együtt vagyunk, hányan vagyunk meggyőződve arról, hogy amit teszünk, az biztosan jó. És tesszük-e ezt akkora lelkesedéssel, amilyen energiát nem sajnált Saulus az ő útjába befektetni. Megszerezte a megbízó levelet. Protektorokhoz szaladt. Kért, kuncsorgott. Pénzt nem sajnált. Fizikailag hajtotta őt a vad vágy, hogy azokat, akik szerinte Isten tagadók, azokat megbüntesse, és talán ezzel megfordítsa az életüket. Saulusnak szüksége volt arra, hogy szembe kerüljön a győzedelmessel, és akkor valóban megváltozott az élete. Sok emberben megvan a vágy, hogy megtalálja a győzelmes, az örvendező életnek a titkát. Sok ember sokat fizet azért, hogy boldog legyen az élete, egy olyan mérce szerint legyen tökéletes, amit ő nagyra értékel. De a mérce sokszor hamis. Nem az emberek odaszánásával, odaadásával van sokszor baj, hanem a mércével és a céllal. Saulus megtett mindent, amit fontosnak tartott. Talán te és én nem vagyunk ennyire lelkesek a céljainkat illetően. Ebben követhetjük őt még akkor is, ha ott azon az úton halálosan tévedett. De milyen jó, hogy Isten szemmel tartotta. Milyen jó, hogy Isten nem vette le róla irgalmas, kegyelmes tekintetét. Isten előtt nincsen olyan emberi élet, ami ne érné meg, hogy ő foglalkozzon vele. Ezért állt elé a győzelmes, a megfeszített Krisztus. Krisztus, aki nem maradt a sírban, aki élő megváltó, aki Saulusnak nem jelentett mást, mint botránykövet, de miután találkozott vele, ő lett élete értelme és célja. Az a mód, ahogy a győzelmessel találkozott, sokunk számára nem kívánatos. Ez a megaláztatás, a megszégyenülés, a porba roskadás útja. Egyáltalán nem divatos, és nem is kívánatos sokunk előtt. Mégis a győzelmes Úr ezt a módját jelöli meg annak, hogy mi talpra álljunk, és az igazi cél irányába tudjuk fordítani az arcunkat. A többi már az ő dolga. A többi már az ő felelőssége. Akkor, amikor Pál ott a porban remegve megkérdezte, hogy kicsoda vagy, Jézus bemutatkozott neki, és meg fogja neked is mutatni, hogy kicsoda ő, ha te igazán kíváncsi vagy arra. Ha valóban azt kérdezed, kicsoda vagy, Uram? Ha a reszketésedben benne van már a készség arra, hogy elismerd őt vezetőnek, irányítónak, Úrnak. Ha nem te akarod meghatározni, hogy mit mondjon. Ha nem vágod oda csalódottan, hogy pedig mi azt reméltük. Pedig én úgy gondoltam, pedig nekem megvolt a célom, a tervem, Isten, te pedig átírtad. Adi Endre sokat idézett az Úr érkezése című versében, azt mondja, mikor elhagytak, amikor egyedül maradtam, amikor a lelkem roskadozva vittem, amikor olyan nehéz volt az élet, hogy úgy éreztem, hogy beleszakadok, amikor már nem volt saját erőm, nem volt saját tervem, amikor már ott a porban voltam, akkor vettem észre, hogy csöndesen és váratlanul átölel az Isten. Hiszem, hogy ott volt korábban is, csak ő nem látta. Hiszem, hogy ott van a te életednél is, csak talán még nem voltál a porban. Talán még nem szakadt rád minden úgy, hogy úgy érezd, hogy nem bírom tovább vinni. Akkor, amikor arra gondolunk, hogy ebben a városban, ebben a megyében milyen jó lenne egy ébredés, először mindig a saját népét szólítja meg Isten. Ha te kérsz valamit, vajon olyan szócső-e az életed, hogy rajtad keresztül áradhat az evangélium? Pál, amikor ezt a meghökkentő felsorolást adja, ennek a versnek az első versében megmondja, hogy kinek szánja a mondani valóját. Azt mondja, atyám fiai. Ti, akik velem hasonló módon kegyelmet nyertetek Istennél, akik Isten családjához tartoztok. A megszólítást egy kéréssel folytatja, nem parancsol. Azt mondja, kérlek titeket az Isten irgalmasságára. Egy önkéntes dologról van szó. Mondhatsz rá igent, de azt is mondhatod nem. Talán akkor is ott maradsz az Isten családjában, de nem ismered meg, milyen csodálatos dolog a megfeszített, átformáló kezétől egy új élettel kérni, mondjuk ennek a városnak a megtérését. Addig is süröghetsz, foroghatsz. Talán szociális munkás vagy, és azt mondod, annyi nyomor van, én majd enyhítem. Talán egészségügyi dolgozó vagy, és azt mondod, majd sebet fogok kötni. Majd haldoklókat látogatok. Szociális munka, irgalmas tettek. De Pál eljutott odáig, hogy azt mondja, én semmit nem akarok közöttetek, nem is akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítetről. Nem a kisdedről, aki karácsonykor a földre jött és ott hagyta az ég pompáját, nem a nagy gyógyítóról, nem a szociális munkásról, aki a semmiből is megelégít 5000 férfit, és még legalább kétszer annyi asszonyt és gyereket, nem a nagy gyógyítót, aki a halálos baj felett is úr és gyógyulást ad, nem, én csak a megfeszítetről akarok tudni. Ez nem jelenti azt, hogy ezentúl vak leszek a világ nyomorúsága felé, hanem ez azt jelenti, hogy a legfontosabb számomra Jézus Krisztus a megfeszített, mert az ő győzelmét a kereszten hozta. Nem akkor, amikor szegényen tanítóskodott, vagy orvosként dolgozott, nem akkor, hanem akkor, amikor a te és az én bűneimért meghalt a kereszten. Tudom-e ezt tovább mondani? Tudom-e ezt képviselni? A világnak nincs semmi másra szüksége, csak erre. Azt mondja Adi az ő idézett versével, nem volt itt harsona, csak egy néma ölelés. Nem volt kint a média, nem volt ott a televízió, nem voltak kardalok, csak egy nagyon csendes Isten élmény. Isten nem kürtöltett maga előtt. Majd ha kürtöl, akkor már jaj lesz, mert az az utolsó elszámolás ideje lesz. Akkor, amikor ő jön, talán csendben, de akkor is azzal az erővel jön, hogy a saulusokat egyetlen pillantásával a porba tudja küldeni. Miért? Olyan hatalmas ő, hogy nincs szüksége arra, hogy porba döntsön kis és nagy diktátorokat. Azért teszi, mert csak akkor tud felemelni, ha érzem és látom, hogy a porban van a helyem. Önként talán nem mennék oda, mert az én okoskodó elmém erre képtelen. De ő megteszi, mert még vakon, hiúságtól megvakult szemein keresik a megoldást, addig fel tud emelni, addig be tud fogadni, addig át tudja formálni az életemet. Azt mondja Pál a korintusiaknak, akik igazán laza erkölcsű nép voltak, én közöttetek sem akarok másról tudni. Nem megértést prédikálok, nem befogadást, szajkózok. Jézus Krisztusról fogok nektek is beszélni, mert a ti életetekre is ez a megoldás. Így tudom az átformáló, győzelmes kéznek átadni a munkát. Nem könnyű a keresztény élet, pedig sokan azt gondolják és azt várják. De Isten ezt sehol nem ígérte. Csak nekünk van ingyen, ő nagyon sokat fizetett érte. A legtöbbet, a legértékesebbet. Nem latolgatta, hogy lehetne olcsóbban is megoldani, bőkezően, isteni módon adta azt, ami igazi érték. Ma este hozzád az a kérdése, ha te Isten népe része vagy, ha te ő hozzá tartozol, elmered-e engedni a könnyű hétköznapi keresztény élet álmát, és elfogadod-e azt az utat, amit ő jelöl ki a számodra. Havasi gyopárt lehet vásárolni Lengyelországba, az ajándékboltokba, de az igazi az, amit az ember fájdalmas lihegés árán fönn a hegycsúcson szakít. Az Istennel való közösség sokszor magányos, sokszor fájdalmas, sokszor nehéz. De soha nem annyira magányos, hogy teljesen egyedül maradjon az ember. Soha nem annyira magányos, hogy Isten is magára hagyná téged és engem. Ő szeretné átformálni az életedet, ő a győzedelmes. Ő, aki megtörte a halál erejét, ő, aki győzelmes lett a sátán minden kísértése felett, ezért meg tudja érteni a te félelmeidet, aggodalmaidat, meg tudja érteni a kérdéseidet és a kétségeidet. De újra azt szeretné, ha rábíznád a terveidet, a célodat, ezt az esztendőt, még a szolgálati terveidet is. Merünk-e úgy imádkozni ezért a városért, hogy engedjük, hogy Isten a mi életünket ehhez megszentelje és megtisztítsa? Merünk-e úgy forgolódni ebben a városban, hogy azok a halacskák például az autónk hátulján ne csak divatból legyenek ott, hanem jelöljék azt, hogy aki itt ül, az engedelmes például a kressz szabályainak is. Ha az úton találkozunk valakivel, akinek ilyen jel van az autóján és betartja a szabályokat, el szoktunk viccelődni, hogy ez vagy kezdővezető, vagy tényleg hívő ember. Vajon apróságokban és nagy dolgokban, kis döntésekben és nagy horderejűekben fontos-e számodra, hogy a győzelmesnek mi a véleménye arról, amit teszel? Szeretne átformálni először bennünket, Isten népét. Szeretne szembeállítani önmagunkkal először minket. Hiszünk-e benne teljes szívünkből és teljes lelkünkből? Várjuk-e tőle a megoldást? Vagy még mindig kormányváltásból reménykedünk valamin? Vagy az Európai Unión, vagy Amerikán, vagy Kínán? A politika akár hogyan változik, az örökkévaló értékek nem változnak. Az örökkévaló értékek ugyanazok maradnak, mint voltak ezelőtt 100 és 1000 esztendővel. Azt mondja Adi, őt a fényest, nagyszerűt mindörökre látom. Ez egy szép költői sor. Isten azt mondja, én elég erős vagyok arra, hogy megtartsalak titeket. Hiszed-e? Engeded-e, hogy megváltoztasson, és utána bízol-e abban, hogy az ő ereje elvisz a célig győzedelmesen? Mert a halálon is győzedelmeskedő. A kereszthalált értem, és ezért a városért és az egész világért vállaló Krisztus erős kézzel hordja az életünket. megváltoztatja az imádkozási szokásainkat, ha arra van szükségünk, megváltoztatja az életgyakorlatunkat, még talán a Bibliánk méretét is, ami nem azért lesz fontos, hogy mindenki lássa, hogy mit viszünk a hónunk alatt, hanem mint kenyér, mint a lelkünk számára legfontosabb eleség lesz életünk, hétköznapi életünk és ünnepi életünk szerves része. És akkor majd képesek leszünk arra, amit Pál mondott. Akkor majd nem fogunk gonosszal fizetni a gonosznak. Akkor majd gondunk lesz a tisztességre minden ember előtt. Akkor majd békességben fogunk élni, amennyiben rajtunk áll mindenkivel. Nem a bosszút fogjuk lihegni, hanem engedjük, hogy Isten adjon igazat nekünk. Akkor az ellenség mellé tudunk majd állni, ha éhezik vagy szomjúhozik. Nem azért, hogy eleven szenet gyűjtsünk a fejére, hanem azért, mert iránta is féltő szeretetet érzünk. Akkor majd nem fenyeget bennünket az a veszély, hogy a gonosz meggyőz minket, hanem hatással lesz az életünk, a gonosz környezetünkre is, az álmos körülöttünk élőkre is. Akkor majd az életünk a győzelmesre mutató jel lesz, és azért fogják őt keresni, mert látták bennünk, láttuk rajtunk keresztül, szavainkon és életünkön keresztül, hogy átformál a győzedelmes. Legyen ez az év valamennyünk számára az átformálódás éve. Isten áldjon így bennünket. Amen.
Mindennél szentebbnek, és a legfontosabb az, hogy ő mit mond, Hát imádkozunk ezért is, hogy tegye a szívünket készségessé. Vizsgáljon meg az életünket, tartson tükröt elénk, hogy milyen a szívünk. És adjunk hálát azért, hogy győzedelmes Krisztusunk van, aki nagyobb a bűneinkkel. A nagyobb a bűneinkkel. Sokszor az ember panaszkodik, vagy olykor kering egy probléma körül, de az Úr Jézus győzedelmes, és kicsit úgy tűnik, mint hogy az ember akkor meg akarná tartani ezeket a dolgokat, de neki hatalma van ezekre. Imádkozunk ezért, imádkozunk a városért, és mindazért, amit a testvérekben elindított Istennek a szava, mivel aránylag nagy térben vagyunk, ezért nagyon fontos, különösképpen is fontos, hogy hangosan imádkozzunk.
Mi Atyánk, aki a mennyekben szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Thank you.
alatt, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.